Jó napot kívánok! A fenntartásban folytatjuk a tanúk kihallgatásáról lesz most szó, és az a kérdés, hogy melyik fázisban jelennek meg a tanúk, vagy más bizonyíték. Két lehetőség van. Ugye az egyik lehetőség az, hogy előbb mindkét peres fél elmondja a saját verziója, a saját álláspontját. Aztán, amikor mindketten elmondtak, akkor mindketten bemutatják a bizonyítékok, vagy a tanúkat. Ez egy lehetőség. A másik lehetőség az, hogy ne daraboljuk ezt fel kettőre, hanem az egyik fél, mondjuk a felperes, hát ez értelem szerint a felperes elmondja a magáét, és rögtön hozza a tanúkat és más bizonyítékokat, aztán az alperes elmondja a saját álláspontja és a saját tanúja vagy bizonyítéka. És ez egyébként több helyen a szokásos, izraeli, a szekuláris bíróságnak ez a rendje a dolognak. Halakhában, a zsidó jogban, akkor ezt úgy csináljuk, hogy előbb, mielőtt a tanúk megjelennek, akkor kell már a felperes és az alperes mondja el a sajátját, és aztán csak jönnek a tanúk. És ezt a Shulchan Aruch 28/25 leírja. Azt mondja, hogy nincs tanúzás, mielőtt az alperes válaszol a felperesnek. Miért? Mert talán felperes több pontban el fogja fogadni a felperesnek a verzióját, akkor fölösleges válik sok bizonyíték és a tanúzásnak egy nagy része. És fölöslegesen fárasztani a bíróságot, azt nem teszünk. Ehhez kapcsolódik az, amiről már beszéltünk, hogy a halakha nem kötelezi az alperest, hogy adjon be valami védőiratot. Ugye kap egy felszólítás, és ami benne van, hogy körülbelül nem kell ilyen nagyon részletesen, milyen ügyről van szó, és erre is ezen a napon meg kell jelennie, és majd, amikor a felperes elmondja mindent, akar az alperes válaszol rá. És ezt el is magyarázom, hogy ez azért van, hogy egy kicsit nyersebben menjen az egész tárgyalás, ne legyen már jól kidolgozva a teljes épület, mert egy kicsit spontánra megy a dolog, akkor sokkal inkább előjön az igazság. Most, ha a bíróság még fogalma sincs, hogy mi az alperesnek az álláspontja, még a felperes se igazán tudja, hogy most mi az ő stratégiája. Ezért a felperes sok mindent mond, de lehet, hogy vitáspont csak egy lesz. 10 pontból egy lesz a vitáspont, csak ha mindenki fárasztani a bíróságon végig 9 ponton keresztül, amely csak a 10. az, ahol vita lesz. Vagy az alperes olyasmit fog mondani, amit nem is kell neki bizonyítani, hanem azt már beszéltünk, hogy vannak olyan dolgok, amit ha ő azt állítja, akkor ezt eleve azt mondja, hogy valószínűleg igaz. Ezért nincs értelme a bíróságot fárasztani, csak akkor, mikor már a felperes elmondta magáit, aztán az alperes, és aztán lehet bizonyítékok. És a sorrendje a dolognak az, hogy mindig előbb a felperes mondja, aztán az alperes válaszol, aztán a felperes mutatja be a tanúkat, vagy a bizonyítékokat, és aztán az alperes. Mindig a felperessel kezdünk, és ez benne van egy talmudi mondásban, hogy én niszkokin előlötte vejat hilad, mindig a felperes ő kezdi, sok minden tartalmaz, ő kezdi, ő mondja el, amit akar elmondani, először, aztán ő először az, aki mutatja be a bizonyítékokat, vagy a tanút. De ez csak abban az esetben, ha már per van, ha még nincs per, és a jön egy potenciális felper, és azt mondja, a bíróságnak szeretném bemutatni tanúkat, vagy valamit, hogy tudja, hogy legyen valamit a zsebemben majd egy leendő per esetén, akkor legyen már valami a kezdeményben, akkor természetesen a leendő alperesnek joga van ezt ez ellen szólni. Hiába a felperes kezdi, de csak akar, mikor már per van, még nincs per, akkor mondhatja az alperes, hogy vagy per, ha nincs per, akkor semmi, mert csak így rossz híreket terjeszteni rólam, hogy hú, már volt egy kihallgatás, amiben elhangzott ez is az nem lehet. Mikor van kivétel ennek a sorrendjének? Ez akkor van, ha mondja a Talmud, ha zeili nechasszai, ezt jelenti, ha valami kárt érheti az alperes, ha ebben a sorrendben megyünk. És a mi esetünkben, mondjuk, mi van abban az esetben, hogy előre látható 2-3 napra van szükség a felperesnek, hogy mindent tudjam bemutatni a bíróságnak, de közben az alperesnek a tanúja el fog utazni külföldre, és mit tudom, mikor fog visszajönni. Ebben az esetben akkor eltérünk a sorrendtől, és azt mondjuk, akkor legyen gyorsan az alperesnek a tanúja, hogy tudjon elutazni. Mi van abban az esetben, a felperes ugyan erre hivatkozik, azt mondja, hú, ha az én tanom is holnap utazik külföldre, akkor, azt, akkor az alperesnek nincs erősebb érvelése, akkor itt van, akkor azt mondja, mindkettőnek elutazik a tanulja, akkor sorrendben megyünk, hogy mindig. Ez a felperes, aztán az alperes is, remélhetőleg, hogy gyorsan. Még bele fog férni még az utazás előtt. A rendeletekben 92/3-ban ott van egy olyan lehetőség, hogy a nagyon súlyos ügyről van szó, és már erről már beszéltem, hogy a legsúlyosabb, a legkomolyabb ügy az, amikor egy házas nőnek a férje eltűnt, és nincs bizonyítéka, meghalt, annak mindig prioritása van, mert ez egy emberi tragédia. Ebben az esetben mondja a bíróság is, ha attól tartunk, hogy a tanul nem fog visszajönni, vagy el fog utazni, akkor még mielőtt bármi történik, akkor már lehet kezdeni a tanulban. Ami azt jelenti, hogy ha olyan sürgős az ügy, hogy a tanult fél óra múlva utazik el, és még nincs is ideje annak se, hogy a felperes indítson el az egészet. Mert azt mondja, hogy bármi előtt mondja el a tanú, amit mondani akar ebben az ügyben, utána kezdődik a perc. Itt erre is van, ilyen szélsőséges esetben is van egy ilyen erre. Lehet, hogy mielőtt bármi van, akkor a tanú, az egyik tanút lehet kihallgatni. De ez csak akkor kivételes esetben, amikor tényleg tartunk attól, hogy a tanú most itt van, utána nem lesz itt, vagy nem lesz hajlandó eljönni, akkor térünk el a sorrendtől, de más esetben akkor a felperes indítja, az alperes válaszol, és aztán megint a felperesnek van lehetősége bemutatni a bizonyítékokat és a tanúkat, és aztán az alperes. A következő kérdés, hogy helyileg hol kell, hogy legyen a tanúknak a kihallgatása. Most általában természetesen, hát bíróságon történne a kihallgatás, ugye ott folyik a per, ott lesz tanúskodás is. Ez általában, mert később lesz a kivétel, amikor külföldön van a tanú, vagy ilyesmi, de az a kivétel, de most beszélünk arról, amikor minden helyen van, és az általában mi a helyes. A kérdés az, hogy jó, praktikus az, hogy attól a bíró dolgozik, attól, ahol az egész pereskedés folyik, oda jöjjön a tanú. Ez a praktikus. De kérdés az, itt van valami hangsúly arra, hogy direkt ott a bíróságon történjen, vagy bárhol más is történhet. Mondjuk például az alperes és a felperes és a bíró találkozik az utcán, vagy egy ünnepségen találkoznak, és oda hívnak, hogy jöjjön ide a Laci, tessék elmondani. No, mindenki ellen volt, ugye, mert arról van szó, hogy nem lehet titkos tanúskodás nincs, hogy a felperes, az alperes nincs jelen, pláne a bírónak jelen kell lennie. Itt olyan ünnepség volt ez, ahol mindenki ellen volt. A kérdés, hogy van-e ennek hátrány annak, hogy nem hivatalos kereteken belül volt ennek a tanúskodása, vagy mindegy. Ugye logikus lenne az, hogy minek ez a formalitás, hogy most bíróságon történjen. Most, ha az a lényeg, hogy a bíró hallgassa meg, egy olyan szemtanúja a dolognak, akkor nem mindegy, hogy hol van. És ennek ellenére azt mondja Halacha, hogy ez nem helyes. Helyes ez az, amikor a tanú a bíróságon tanúskodik. Miért van ez így? Ez azért van, hogy a tanúnak legyen az az érzése, hogy itt egy komoly dologról van szó. Ő nem csak mond valamit, hanem annak, amit ő mond, annak van súlya. Az alapján el fog dőlni embernek egy sorsa, egy nagy vagyonnak a sorsa, és ahhoz, hogy tényleg érezzen, és figyeljen oda ahhoz, amit ő mond, hát nem lehet akkor most itt koktélpartira akar az oldalon menni, csak itt pár szóban elintézni a dolgot. És ezért fontos, hogy a bíróságon, ez ilyen a légkör, egy komoly hivatalos légkör, oda hatni fog ez a tanúra, és tényleg oda fog figyelni, és pontosan fog mondani, amit tud erről az ügyről. Beszéltem egyszer egy izraeli bíróval, egy Dayan, egy vallási bíróval, és egy érdekes dolgot mondott. Ugye, ha vállásról van szó, akkor a Biblia előírja, hogy vállólevelet kell írni, és azt a vállólevelet át kell adni a férjnek a feleség kezében, és így történik a vállás. Most, mit kell tartalmazon a vállólevél? A vállólevélnek nem kell válló, akkor egy ilyesmi, az nem kell tartalmazni, mert mindegy, hogy miért válnak. Most már túl vagyunk azon, most már a vállásnak az aktusát lebonolítjuk. Ezért pár fontos adat kellett legyen benne. A legfontosabb az, hogy a férjnek a pontos neve, és a feleségnek a pontos neve. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, pontos neve, pontos neve. De ez nem olyan egyszerű. Miért nem olyan egyszerű? Mert nagyon sok esetben van az embernek több neve, egyiket használ, a másikat nem. Nem is minden, lehet olyan, hogy a személyigazolvány van egy név, de mégis ünnepségre, amikor megkapta a nevet, akkor több név hangzott el. Sok a lehetőség, és ez a vállásnál az egyik legproblematikusabb része, hogy mindig kideríteni, mi a név, és azt hiszem, egyszer már beszéltünk, hogy a beceneveket is be vannak írva. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, és sok esetben, ha valami hiányzik, akkor nem is érvényes a vállólevél. Most, nagyon sokszor mesélni nekem ez a bíró, jönnek emberek válni, de nem fognak fel a dolognak a súlyát, hogy mi a neve, mi a pontos, a hivatalos neve. Az a hivatalos neve. De hát, ha kicsit odafigyelne, nekem még egy neve van, vagy ilyesmi. És azt mondja, ez volt, hogy ilyen eset, nem egy bunkó, vagy ilyesmi, nem rossz indulatból, de ilyen nem figyelt oda, sőt, egy ilyen csendes, de látod rajta, hogy ő nem figyel oda, nem válaszol a kérdésekre komolyan. És azt mondta a bíró, hogy féltem tovább menni, azt mondja, hiába ő nyilatkozik, ez semmi, nem ez a neve, és nem ez a pontos neve, akkor utána baj lesz. Pláne, ha ugye a felesége újra házasodik, közben férjnél van, akkor ez házasságtörésnek számít, a gyerek törvételen gyerek lehet, ez nagyon súlyos dolog. És erre azt mondta a bíró, hogy felmértem ezt az embert, hogy ő hívő ember, csak ő nem fogja fel, hogy a nevem múlik itt az egész. Azt mondtam neki, figyel uram, A Biblia szerint két lehetősége van annak, hogy a házasságnak vége legyen. Vagy válás, és a feleség újra házasodjon. Vagy ha válnak, vagy a férjnek a halálával. Ugye ennek a házasságnak most fizikailag vége van. Most nekünk kell itt tenni annak érdekében, hogy a feleség tudjon újra házasodni. Én szeretném ezt válláson keresztül tenni. De ha nem fogod komolyan venni, az Istennek megvan a másik lehetősége is. És azt mondja, hogy illetve ránézed is kezdett itt. Jó, mit kell tennem? Olyan, mint olyan halálos ítéletet akar volna hozni. Mit kell tennem? Azt mondja, figyelj oda és válaszolja komolyan a kérdésre. Tényleg kiderült, hogy volt még egy neve, és így és úgy. És azt mondja, megmentettem a helyzetet. Mert az illető nem figyelt oda. Szóval, igen, ez a neve, van még egy neve. Igen, nem, tegnap, holnap, kényszerűen le is kezdett az egészet. De ezek után, amikor már félt, hogy most meg fog halni emiatt, akkor ó, akkor odafigyelt, és elmondta a nem. Szóval azt jelenti, hogy nagyon sokszor fontos az, hogy ugye itt a férjel volt szó, hogy ez a tanúnál, hogy a tanú figyeljen oda, és tudjon, hogy ő nem csak meséket mesél, ő nem egy mesemondó itt a bíróságon, hanem ez alapján el fog dőlni egy komoly dolog, és ezért se az utcán, se máshol, hanem ott a bíróságon kell, hogy történjen. De az van írva, hogy mivel itt nem valójában ragaszkodik a halacha a bírósághoz, hogy a bíróságon történjen a tanúskodás, mert máshol nem lehet. Nem csak azért, mert fontos legyen, és figyeljenek oda, mert azt mondja, halacha, ha kihirdették, felkészülték, azt mondtak, hogy jó, akkor holnap este 5-kor találkozunk itt is, szóval azt mondja, hogy ez nem csak egy ilyen véletlen volt, akkor, akkor ebből a szempontból ugyanolyan komoly, vagy ott is lehet megteremteni a komolyságot a dolognak, és ezért az is kóser lehet. Az utcán nem lehet, hogy holnap este 5-kor találkozunk annál az utcasarkon, és akkor meg fogunk beszélni. Még akkor is, ha előre megbeszéltek, az soha nem komoly. De ott fogunk találkozni a második emeleten, és ebben is ebben a szobában, az mégis az olyan lehet, mint a bíróság átköltözött volna oda. Itt még egy pontot érdemes hangsúlyozni, kiemelni, hogy itt mind a két oldalnak kellett legyen komolyság. Kellett legyen komolyság a bíró oldaláról. Ugye én egyes számat használom, de ezt már megbeszélünk, tehát minimum 3 bíró kellett legyen. Szerintem az a bíró figyeljen oda, koncentráljon, és próbáljon megérteni, amit a tanú mond, és amit nem mond, akkor az ő oldaláról is kellett legyen a komolyság, és az ő oldaláról is hiányos a koktélpartin hallja a tanúskodás. A másik oldalon a tanulnak természetesen szintén fontos, hogy ő figyeljen oda, amit ő mond. És mind a két esetben, ha felkészültek, azt jelenti, hogy ki lett hirdetve, oda jöttek emiatt, akkor ez komolynak számít. Az egyik törvényhozó egy érdekes definíciót ad a dolognak, hogy mi a minimum komolyság, ami kellett legyen itt. Azt mondja, a minimum az, hogy akár hogy találkoztunk, hogy legalább a bírák leültek. Leültek azt jelenti, hogy most munkahoz ültek, és nem itt beszélgetés közben akárhol elhangzott. Szerintem, ha leültek, akkor ez is már egy komolyság. Kétség, mint vissza fogunk térni ahhoz, hogy ülve vagy állva. De attól nem bíróságon történik, akkor mindenképpen minimum az kell, hogy legyen egy hely, ki van jelölve, és oda leültek. Ha leültek, azt jelenti, hogy most munkahoz ültek. Mi akar is, ha csak 5 percre ültek le. Talán kételkedik egy kicsit ebben, hogy talán, ha előre ki volt hirdetve, akkor talán még állva is, de inkább az ülve az mindenképpen arra mutat, hogy ez a dolog komoly. Hát olyan történet van, hogy egyszer két tanú bemegy a rabihoz, lakásán, a rabbi épp pihen, ágyban feküdt, és úgy, hogy a rabbi fekszik az ágyban, ébren volt, elmondtak neki, figyelj, azt szeretnénk mondani a rabbinak, hogy előttünk történt az eljegyzése ennek a lánynak ezzel a fiúval. És elmentek újra, nem lehet őket megtalálni, kikérdezni. Szóval elmondtak valamit, és elmentek. A kérdés az, hogy van egy olyan dolog, hogy ha van egy alapos, nem a helyes szó, a pletka, ha tudunk, hogy valaki el van jegyezve, hogy a házak, és természetesen az állás kell, ha tudunk róla. De ha van egy ilyen alapos pletka, jó, majd adjunk el. Szerintem, hogy van egy ilyen hang, nincs teljesen alátámasztva, de elég komoly hangja annak, hogy itt volt az eljegyzés, akkor már kell válni. A kérdés ebben az esetben a rabbi épp feküdt, fénik, talán aludt, jó, nem arról, szóval aludtak, mert természetesen nem, de hát két akart elaludni, közben ők mondtak valamit, a rabbi nem kérdezte ki őket, akkor számít-e az, hogy itt volt egy valami szintű tanúskodás. És a válasz erre az, hogy nem, pont azért itt semmiféle komolyság nem volt a dolognak. A tanúk láttak, hogy a rabbi épp pihen, és a rabbi talán nem is figyelt oda eléggé, akkor ez semminek nem számít, olyannak számít egy pletka, aminek semmi alapja nincs, és akkor nincs szükség válaszra. Az, hogy most lehet-e tanúskodni az utcán, vagy máshol, vagy nem, annak több szempontja van. Az egyik szempont az, ha elmondtak, akkor utána a bíróság figyelembe veheti az, ami elhangzott ott utcasarkon, vagy irodában, vagy bárhol más. De van egy másik szempont is. A tanúk itt vannak, és szívesen elmondanának újra, amit elmondtak. Akkor is fontos tudni, de a korábbi számít tanúskodásnak, vagy nem. Milyen szempontból fontos, hogy ez most innentől kezdve már törte velem, hogy ma mondja először, vagy már tegnap mondta. A válasz erre az, hogy nem. Nagyon fontos tudni, hogy mikor mondatta el először bíróságon. Mert a halakha azt mondja, hogy ha a tanú egyszer már tanúskodott, elmondott az ő verziót egyféleképpen, nem tud változtatni. Nem tudja mondani, hogy eszembe jutott. Miért? Mert a Bibliában olyan kifejezés van, hogy a tanúnak megvan adva a lehetősége nyilatkozni. De kétszer nyilatkozni, arra nincs meg a lehetősége. Ugye erről beszéltük már, hogy eleve azad a tanút elfogadjuk, mint tény, az egy bibliai előírás. A Biblia azt mondja, minden embernek, ha elmondja, akkor elfogadjuk, ha egyszer mondja. Ha már másodszor mondja, szinte másik verzió, a másik verzió nem érvényes. Most az a kérdés, hogy ha tegnap egy irodában egyféleképpen mondta, ma itt a bírósága másféleképpen mondja, akkor lehet, vagy nem. Ha a tegnapi kóser, akkor a mai verzió nem fogadható el. Ha a tegnapi az ilyen véletlennek számít is, nem volt elég komoly, a légkör és minden, akkor a mai tanúskodás, a mai verziója az, ami el van fogadva. Ami érdekes, hogy az a fajta hazaállás, hogy az ügyvédek próbálnak bebizonyítani, hogy a tanú múlt héten, vagy tavaly másképpen mondta, az a halakhában nem érvényes, mert csak azon lehet építeni, ami bíróságon hangzik el. Ami nem bíróságon hangzik el, az nem számít, hogy ő megváltoztatta a véleményet, nem. Amit bíróságon mondod, az egyszer mondta, és csak így mondta, és akkor ez az, ami érvényes. És hiába azt mondja, szeretném változtatni ezen, nem érvényes, és mi elfogadjuk az első verziót. Egy másik történet van, ez pedig a Divrei Chaim című Responsum könyv. A Divrei Chaim az a Canzi rabbi. A Canzi rabbi az rögtön Szlovákia után, ott Galíciának az elején Ez olyan történet, hogy valaki azt állította, hogy eljegyezte egy lányt. A lány tagadja. Erre a fiú két tanút hozott el, akik fognak tanúskodni. Eljött a kettő a rabbi házában, ott többen voltak, a rabbi is ott volt, és mások is voltak, és azt mondtak, hogy szeretnék elmondani, amit tud erről az esetben. Az egyik azt mondta, hogy igen, előttem történt az eljegyzés. A rabbi nem kérdezett rá részletekről, ő azt mondta, előttem történt az eljegyzés, ennek a fiúnak, ennek a lányod, kész. Aztán a másik tanú másnap már bírósági kereteken belül azt mondta, nem volt eljegyzés. Mindenféle voltak, egy nagy parti volt, eljegyzés nem történt. Ugye ezt azt kell tudni, de állásban az eljegyzés, ez nem a parti. Az az eljegyzés, ez egy jogi következménye legyen, de utána nagy Isten, hogy válni kell, ha nem történik a házasság. Ez azt jelenti, amikor a fiú átadja a gyűrűt a lány. A lány, aki azt mondja, ezáltal legyen eljegyezve. De nekem két tanú jelenlétében. És erre a másik tanú azt mondta, nem, mindenféle dolgok voltak, de maga az eljegyzési aktus nem történt meg. Erre rá azt mondja az első tanú, hogy igen, igen, kicsit félreértettem. Most a kérdés, hogy ha egy tanú, ha az első tanúskodásának számít tanúskodásnak, akkor legalább annak számít, hogy van valami megalapozott pletka dolognak. Ha nem számít, amit azt mondott, akkor az semmi. Akkor ma történik először bíróságon a tárgyalás, senki nem mond semmit, akkor nincs itt, nincs eljegyzés. Erre azt válaszolott a Divre Chaim, azt mondja, hogy elvileg ugye nem volt ez bíróság. Igen ám, de nem kellett legyen bíróság, akárhol, ahol komoly keretek, komoly légkör, akkor az tanúskodásnak számít. Igen ám, azt mondja, akkor most minek számítok? Azt mondja, a rabinak a lakásán több ember van ott, az egy komoly légkör, ennek lehet tanúskodási jellege, csak a probléma ott van, hogy a rabbi nem figyelt oda igazán, és a bizonyíték annak, hogy semmire nem kérdezett rá, hanem hallott az életű ment el. Ha ebben az esetben ez már egy hiány, és emiatt nem számít ez tanúskodásnak, és ez így van, akkor nincs egy tanú se, aki a tanúskodás mellett, aki az eljegyzés mellett tanúskodik. Ugye ez az általános helyzet. Ugye minden a kivétel erősíti a szabályt, akkor ebben a szabályban is van kivétel, amikor ellenben nem kell eljönni bíróságon tanúskodni, hanem otthon is lehet a tanúskodás. És ez a Shulchan Aruch 28/50 mondja, azt mondja, ha egy Talmid Chacham azt jelenti, egy nagy tudású ember, egy rabbi. Lenne az, aki lenne a tanú, és a bíró az nem olyan nagy tudású, mint a rabbi. Ebben az esetben, ha polgári perről van szó, szóval pénzügyi dolga, akkor nem kell eljönni a bírósághoz. Mert az nem illik itt a bíróságnak nem az ő szinten van. Mi a teendő ilyenkor? A teendő az, hogy ők mennek hozzá, és otthon tanúskodik. Ha pedig nem egy polgári perről van szó, hanem valami komolyabb ügy, akkor el kell jönni, mert akkor nem számít itt a tisztelet és a tekintély. Itt lényegében miről van szó, hogy a tudást azt meg kell tisztelni. És mivel itt egy ilyen nagy tudású rabbiról van szó, ezért neki nem kell eljönnie. Igen, és ki az, aki, akkor hogy történik a tanúskodás? Mert ugye mindig kellett legyen egy bíróság, kellett legyen, hogy minimum 3 bíró. Csak ebben az esetben 3 bíró megy el a lakására, és akkor megtörténik a tanúskodás. Erre ugyanabban a fejezetben, a 23. paragrafusban van egy másik dolog. Ha a közösség beleegyezik, akkor lehetett olyan rendeletet hozni, hogy amikor nem bíróságon történik a tanúskodás, akkor elég, hogy nem 3 legyenek, hanem 2, sőt, nem is 2 bíró, hanem 2 titkár. Szerintem a bíróságnak elküldi oda az ő embereit, elég 2, egy ember nem elég, miért nem elég, mert egy ember az nem hiteles, mindig kellett legyen 2, de a 2 titkár megy el, és megtörténik a tanúskodás előttük. Azt mondja, Suhanál, ha a közösség beleegyezik, akkor ez érvényes. Mert minden ilyen dologban joga van a közösségnek rendeleteket hozni. Az izraeli rabinátusi rendeletekben ez úgy van leírva, hogy abban az esetben, ha erre van szükség, akkor titkárak vagy mások mennek el, és ők azok, akik meghallgatnak a tanúskodást. Nincs ide írva, 3 kell, hogy legyenek, akkor ezek szerint az izraeli rabinátus elfogadta, mint egy rendelet, hogy nem kell, hogy legyen ott 3. 3, és nem is bíró kell, hogy legyen. Abban az történt egyszer, hogy kiskorú gyerekeket kellett kihallgatni egy vállóperben. És ez úgy történt, egyedül egy titkár ment el, nem is 2, otthon a szülők nem voltak jelen, és olyan smúzolt velük, és akkor így leírta, mi az, amit ők meséltek. A nem tudom, melyik fél, vagy a fél, vagy a feleség megtámadta, hogy ez nem volt megfelelő, és a bíróság ezt elfogadta. Miért fogadta el? Azt mondta, mert ez a legalkalmasabb keret a kiskorú. Ebben az esetben, amit láttak, ez a legjobb a kiskorúnak a kihallgatására, hogy ne legyen stressz, és kényelmesen érezzenek magukat, és akkor tényleg mondjanak el, amit akarnak elmondani. Ugye egyébként erről már beszéltünk, hogy a kiskorú valójában nem tud tanúskodni. A kiskorút úgy lehet elfogadni, mint az, aki Messiah Lefituma, aki véletlenül mesél. Szerinted ilyen smúzolunk vele, és közben lehet mindenféle információt kivenni belőle, de így rákérdezni egy dologra, és a gyerek válaszol, igen vagy nem, az nem lehet, mert a kiskorú az csak kiskorú. Mindenképpen megint látjuk azt, hogy amikor szükség van erre, akár egy titkár egyedül is. Amikor a tanú lenne a nő, akkor erre az van írva, hogy amikor a nő az alperes, erről beszéltük már, hogy ezt írja a Suhanál, amikor a nő az alperes, akkor ha a nő nem nagyon szokott, nagyon szemelmes, és nem szokott nagyon kimenni az utcára emberek között, akkor most is, mint alperesnek nem kell megjelenni a bíróságon, hanem elég az, hogy a bíróság elküld ő hozzá embert, és ő elmondja nekik, amit akar elmondani. Hasonlóképpen van írva, ez pedig írja a Meir Ash, kismártani rabbi, 1744-ben hunyt el, azt írja az a Meir Ash a Pani Meirot című könyvében, régi elterjedt szokás a rabinikus bíróságon, hogy ha nőnek tanúskodnia kell, akkor ilyenkor elküldenek hozzá embert, és otthon mondja el, és nem jön el a bíróság. Szerintem a nőt meg kell tisztelni azzal, hogy ha ő nem nagyon akar járni emberek között, akkor ez nem is, még akar is, ha fontos ügyről van szó, ezt meg kell tisztelni, és el kell menni hozzá a lakására. Szóval ezek a kivételek, olyan kivételek, amikor lehetne másképpen is, de mégis megtisztelünk a nagy tudású rabit, hogy megtisztelünk a nőt, hogy ő nem jön el bíróságra. Most van egy másik kivétel, ami sokkal inkább aktuális, és ez pedig az az eset, amikor a tanú az külföldön van, ilyenkor mi a teendő? Ilyenkor szükség arra, hogy jöjjön a bírósághoz, nem is ugyanabban az országban van, vagy elég az, hogy ő külföldön mondja el, és ha igen, akkor kinek mondja el külföldön? Vagy hasonló lehet ugyanabban az országban, amikor a tanú beteg. Kórházban van, otthon van, nem tud eljönni. Szóval itt nem a tiszteletről van szó, hanem fizikailag vagy lehetetlen a beteg esetében, vagy nagyon sok pénzbe kerülne mindig idehozni a tanút külföldre, vagy az egész bíró, vagy a bíróság a peresekkel együtt menjenek el külföldre. Azt írja a Shulchan Aruch erről. 28-21. Ugye a 28-as fejezet az a tanúk és a tanúskodásról szól. Azt mondja a Shulchan Aruch, a tanúknak a kihallgatásához szükség van három szakavatott bíró, aki nagyon jól ismeri a tanúskodásnak a törvényét, ki tanúskodhat és ki nem, és pontosan tudnak, hogy kell odafigyelni és megtudni az igazságot. Mert írva is van a Talmudban, hogy nagyon óvatosan kell kikérdezni a tanukat, mert valamikor a tanuk a kérdésből jönnek rá, hogy mit kellene mondani. És ezért azt is tudni kell, hogy lehet kérdezni, úgy, hogy a tanú ne vegyen észre, hogy mely irányba kéne elmenni, mert ha nem akar, ugye a kérdések irányítanak. Ezt látta, vagy azt látta, vagy így, vagy úgy, azt mondja, tényleg, akkor legyen így, mert így jobb, és akkor így lassan a kérdések alapján kiépíti a történetet. Mindez kell ismernie a három szakavatott bíró, ahhoz tényleg, hogy ő alkalmas legyen ahhoz, hogy ő hallgassa ki a tanukat. Mindenki, aki elfogad tanúskodást, és nem olyan szinten nincs meg a megfelelő tudás és gyakorlat, akkor az olyan, mint elfogadott volna hamis tanúskodás, mert ő nem tudja megállapítani, hogy ez igaz vagy nem, mert ő nem tudja, mik az igazi kérdések, ő nem tudja, melyik kérdéseket nem szabad feltenni, és olyan tanúskodás alapján nem illik dönteni. Szóval, mindenképpen a tanúskodásra szükség van a bíróságra. Most, ha a tanú külföldön van, akkor azt mondja a Shulchan Aruch, lehetséges, hogy a külföldön tanúskodjon, de külföldön bíróság előtt. Mert mindenképpen a bíróság az egy feltétel a dolognak, csak előbb mondtunk, hogy kivétel esetében akkor a titkárok mennek el, de akkor ilyenkor a bíróság előírja nekik, hogy kell kérdezni. Máskor mindenképpen nagyon fontos, hogy bíróság előtt történik. És ezért a külföldi helyi bírósághoz fog fordulni. Igen, de van itt egy másik probléma. Megoldottunk ezt a problémát, hogy ki fogja kihallgatni a tanút, amikor ez a bíróság itt, aki tárgyalja, nem tudott jelen lenni, ezt mondjuk, hogy a helyi bíróság, ők hallgatják ki, és írnak egy jegyzőkönyvet, és a jegyzőkönyvet küldenek ide. És a jegyzőkönyv ez alapján már lehet dönteni, mert bíróságon elhangzott. Igen, van egy másik probléma. Beszéltünk arról, hogy titkos tanúskodás nem lehet. Titkos tanúskodás azt jelenti, amikor mondjuk a felperes hoz tanúkat, és az alperes nincs jelen, amikor tanúskodnak. Ebben az esetben, amikor a peres felek itt vannak, ebben az országban, a tanúk egy másik város, egy másik országban, akkor hogy lehet az, hogy elhangzik a tanúskodás, annélkül az alperes jelen van? Ezt nem oldatunk meg azzal, hogy helyi bírósághoz megy, mert még mindig bíróság megvan oldva, de az alperes nincs jelen. Ehhez van szintén egy megoldás, mert azért kell megoldani ezt a problémát, mert nem lehet azt mondani, hogy a külföldön van a tanú, akkor vagy jöjjönek ide, vagy mi megyünk oda, mert az nagyon drága lesz, és sokszor drágább lehet, mint maga az összeg, amit követel. És azt nem lehet az, hogy csak nagy összegekek fognak pereskedni, és kis összegek. Nem, mert akkor hol van itt az igazság? Igazság tétel kellett legyen nagy összegeknél, ugyanígy, mint kis összegeknél. Tehát itt valami megoldás kellett legyen, és én azt mondja a Shulchan Aruch 28:17. Azt mondja, hogy a felperes követel az alperestől egy összeget, de a felperesnek a tanúja az kint van, akkor mondjon a bíróság az alperesnek, figyel, ezen és ezen a napon, ennél és ennél a bíróságnál lesz a tanúskodás. Kérünk, menj el el. Pontosabban el tudsz menni, nyilvános, intézkedtünk, szóltunk, ha te vagy az alperes, és ha megjelensz, akkor be fognak engedni. De ez nem egy feltétel. Ami azt jelenti, ha ő nem megy el, ezzel nem tudja vétózni a tanúskodást, mert nem volt titkos a tanúskodás, ha akart megjelenni, az lett volna, a neve le volt adva, és beengedtek volna. És erre azt mondjuk, hogy ezzel, hogy mi azt mondtunk neki, hogy elmehet, és tényleg, ha akart volna, el is ment volna, akkor ez azt jelenti, hogy nem volt titkos tanúskodás, és ez már érvényes. Hiába talán még előre is tudhattunk, hogy ő nem fog elmenni, mert tudunk menni egy repülőjegy odáig, és milyen... De mivel ő tudott elmenni, akkor az már elég ahhoz, hogy tudjanak tanúskodni. Egyébként ez a megoldás, a válasz a másik kérdésre is. Még az elején szó volt arról a kérdésről, ugye mert a halakha azt mondja, hogy mindig az alperes helyen kell pereskedni. Azt mondja, hogy két városban laknak, akkor a felperesnek el kell jönni az alperes helyre, és nem fordítva. Igen ám, de mondhatja a felperes, hogy húha, nekem a tanulm itt vannak, akkor én elmegyek oda, akkor most hol lesznek a tanulm? És ez nagyon egyszerű válasz, semmi probléma. Itt vannak a tanúk, tanúskodjanak itt. De mi mindig a per marad, lehet ad, a helyi bíróságon. Akkor a kérdés még mindig, hogy jó, megértünk, hogy tényleg itt kellett megoldani ezt a problémát, és sikerült megoldani. A kérdés az, hogy figyelembe veszünk, hogy milyen messze. 1000 kilométer, 500 kilométer, 100 kilométer. Hol van a határa annak, azt mondjuk, hú, ez messze van, és már nem éri meg őket idehozni, vagy van egy olyan összeg, amikor azt mondjuk, hogy 10.000 forintig megéri idehozni, és csak 10.000 forint fölött, vagy 100.000 forint fölött ne jöjjenek ide. Volt a Radbáz, az Egyiptomnak a főrabbija volt egy pár száz évvel ezelőtt, ő azt mondta, hogy mivel ez egy megoldás egy technikai problémának, ugye ez nem az ideális helyzet, az ideális helyzet, ha az ennél a bíróságnál itt történjen a tanúskodás, ez egy megoldás, akkor ha nem nagyon messzi, ha nem egy nagyon messzi helyről van szó, inkább jöjjenek ide. De ez nem az elfogadat az, hogy abban a percben, hogy mi megoldattunk ezt a problémát azzal, hogy azt mondtunk, hogy tanúskodni lehet bármelyik bíróságnak, ha szükség van rá, akkor mivel szükség van rá, akkor már nem lehet különbséget tenni 50 és 500 kilométer között. Ilyen más városban laknak a tanúk, nem szívesen jöjjenek ide, semmi probléma, nem is kell, hogy jöjjenek. Mi van abban az esetben, hogy azon a helyen nincs? Nincs bíróság. 500 kilométer innen, az nincs bíróság. Akkor nem lehet mondani, hogy utazom 100 kilométerrel arra, mert ott már van bíróság, mert a dolog lényege az, hogy ugye nem lehet őket, nem lehet kötelezni a pereseket, hogy erre a költségre. Egy egyszerű megoldás nincs, mert ugye, hogy mondtunk, a 21-es paragrafus azt mondja, hogy bíróságra van szükség. Igen ám, de arról is volt szó előbb a melyik paragrafus? A 23-as paragrafusból, hogy lehetett rendeletet hozni, hogy nem három bíróra van szükség, hanem két titkár is. Két titkár azt jelenti, hogy a bíróság rá tud bízni az messzi városban is két ember, hogy ők legyenek azok, akik kihallgatják. Ez lehet a megoldás, de ez a rendelet kell, hogy létrejöjjön. És ez úgy szól, hogy ha a közösség beleegyezik, és akarja, akkor ezt a rendeletet létre lehet hozni. Szerintem ez nem csak ide, de bíróság dönt. Ez kell, hogy a közösség beleegyezzen ebben a dologban. Ezért ha beleegyezett, akkor jó, ha nem, akkor nincs. Most. Nézzük meg a 96-as paragrafus a izraeli rabinátusi rendeletekben. Ha szükség van tanúkat kihallgatni külföldön, akkor a Bézdin, a bíróság fogja dönteni, hogy ki legyen az, aki fog kihallgatni a tanúkat, és mi lesz annak a menetrendje. Nincs ide írva, hogy a helyi bíróság lesz, az egy kicsit úgy tűnik, hogy az izraeli rabinátusi bíróság fogja kijelölni, fogja elmondani, ki fogja ott kihallgatni. A professzor Sohatman azt mondja, hogy ha arra lenne szó itt, hogy bárkik, legalább két ember kihallgathatja a tanukat, akkor ezt ide kellett volna írni. Miért kellett ide volna írni? Mert akkor ez a rendelet, amit létrejött volna. Ha nem hoztak létre ezt a rendeletet, akkor ez nem lehet ilyen finoman utalni arra, amiből ki fog derülni, hogy van egy ilyen rendelet. A bíróság majd el fogja dönteni, hogy ki fogja kihallgatni. És ebből lehet tudni, hogy ha a bíróság dönti, akkor lehet, hogy azt fogunk dönteni, hogy ne legyen bíróság. Ezt mondja, ez nem elég. Ha az izraeli rabinás akart volna egy ilyen rendeletet hozni, hogy nem kell bíróság, akkor ide kellett volna írni. És mivel nem írtak oda, akkor csak arról van szó technikailag, hogy az izraeli rabinás azt fogja mondani, hogy melyik bírósághoz kell fordulni a külföldön. Szerinted ez nem igaz. Miért nem igaz? Mert azért nem igaz, mert előbb már szó volt arról, hogy beteg esetében a 92/1-es, ugye ez ugyanazon az oldalon. 92/1-es paragrafusban az volt benne, hogy beteg vagy egy más eset, akkor mi a teendő? Elmennek az ő lakására, vagy a bíróság, vagy a bíróság küldi a titkárait, kettőt. Mi azt mondjuk, hogy ez a rendelet már létrejött. Ide van írva, most azt lehetne mondani, hogy a rendelet érvényes Izraelbe 50 km távolságban, de nem érvényes 500 km távolságra, amit nincs értve. Pont fordítva azt mondtuk, hogy ha távolabb, akkor inkább könnyebb a tanok kihallgatása, nem a bíróságon. Ugye ezt mondta az egyiptomi főrabbi Radbát. Itt azt fogunk mondani, hogy Izraelen belül a beteg esetében létrehoztak azt a rendeletet, de külföldre nem hoztak létre ezt a rendeletet, az nem igaz. Ez inkább a 96-as paragraf, vagy a 92-es után jön, ahol már 92-ben oda volt írva, hogy nem mindig maga a bíróság fog elmenni, akkor pláne nem fog a bíróság elmenni külföldre. És ez így van, akkor a bíróság el fogja mondani, hogy hol lesz a tanúskodás, mi ők majd ki fognak jelölni két embert. Egyébként ugyanez a kérdés lehet a beteg esetén, vagy egy rab esetén, aki a börtönben van, és nem tud annan eljönni, akkor megint el kell menni ő haza. Mindenképpen a 92-es paragrafusban létrehozták ezt a rendeletet, és ez így van, akkor ez érvényes külföldre is. És ezért ez egy kicsit tévedés szerintem. Kit lehet kijelölni erre? Csak a bírósági titkár. Ugye a Shulchan Aruch azt mondja, hogy létre lehet hozni az, és a Snei Soifrim Mekablim Eidu, de a két titkár. Ezért csak titkár, csak bíróságinak a embereit lehet erre kijelölni? Nem lenne logikus, csak 92-es paragrafusban egyértelmű oda van írva, hogy ha úgy adódik, akkor a bíróság fogja küldeni a titkárait, vagy másokat. O achérim, vagy másokat. Azt mondjuk, bárkit lehet küldeni, és ez egy külföldre csak az. Bárkit lehet küldeni, aki hiteles, és becsületesen fogja levezetni az egészet. Érdekes, hogy a beteg esetén az van írva, ha olyan valami akadály van, ami miatt a tanú nem tud megjelenni. És valami oknál fogva a bíróság nem tud elmenni, akkor el tudna küldeni titkár, mert aki más. Érdekes, hogy ha valami oknál fogva a bíróság nem tud elmenni. Mi azt jelenti, hogy ideális az, hogy mindig a bíróság menjen lakáshoz. De ha úgy adódik, hogy a bíróság se tud el, ő nem tud jönni, mi nem tudunk oda menni, akkor lehet küldeni a titkár. Azt jelenti, hogy az ideális, az csak kicsit a rendelet megfogalmazása szerint óvatos ebben, hogy csak tényleg szükség esetén használnak tanú kihallgatásra, nem három bírót. Abban az esetben a külföldön történt a tanúskodás, de nem helyesen. Nem helyesen történt, például úgy történt a tanúskodás, nem szóban hangzott el, hanem írásban. És ezt majd később fogunk tanulni, a tanúk kihallgatás azt jelenti, hogy élő ember szóban elmondja. Mert amikor az ember mond valamit, akkor abban lehet látni, hogy mit mond, és mennyire igaz, stb. Erre később eljött a tanúskodás, a tanúvallomásnak az írása megérkezett Izraelbe, és erre azt mondtak, hogy természetesen nem fogadható el, mert nem hangzott el szóval. Erre úgy alakult a dolog, hogy a tanú vállalta Ausztráliából. Vállalta eljön Izraelbe tanúskodni. Lehet, így is kellett jönnie minden. Mindenképpen erre azt mondta a bíróság, most már élőben bíróság előtt se tud tanúskodni. Ez egy nagyon érdekes alapelv. Miért? De van az olyan fogalom a Shulchan Aruchban, ugye a tanúskodás kellett legyen hiteles, spontán, és természetesen az igazság. Ha a tanú egyszer már leadta írásban, utána élőben fog tanúskodni, akkor egy dolog biztos. Csak azt fogja mondani, amit már megírt. Amit megírt, az pedig nem érvényes. Mi azt jelenti, hogy ő nem tud most bármit mondani, mert ő csak azt tud mondani, amit már korábban mondott vagy írt. Akkor már a második tanúskodása se helyes. Mivel az első nem volt jó, nem volt elfogadható, akkor a második se lehet. Egy kicsit bizonytalan vagyok, hogy meddig tér ki ez az alapelv, mert előbb már beszéltünk arról, például, ha valaki nem a bírósága mondott el valamit, akkor a bírósága másképpen mondhatja. Ezen mégis mondhat még valamit. Lehet azért, mert ez, amit kint mondott, az nem jutott el a bírósághoz, vagy nem is számta a bíróságnak, ezért annak olyanak, mint hogy nem is lenne. Szemben az osztrál tanúvallomás, ami írásban történt, a bíróságnak hangzott el, csak nem hangzott el, hanem írásban, és ezért nem lehet újra tanúskodni. Mindenképpen ez egy konkrét eset, az Ausztráliának a tanút, azt még élőben utána sem akarta a bíróság meghallgatni, azt mondta, ő már befejezte, sajnos elrontatta. Van egy másik rendelet, ami szintén érdekes. Arról is beszéltünk még az elején, ennek az egész sorozatnak az elején, hogy elvileg minden bíróságnak a hatásköre, ez nem teljesen úgy igaz, Izraelben úgy van, hogy minden bíróság megvan a hatásköre. Nem minden bíróság csak abban a városban, hanem ugyan nem minden kis városban van külön bíróság. Rabiság van minden városban, nem bíróság. És ezért egy bíróság magában foglal pár város egymás mellett. Egy nagy és egy pár kicsi mellette. És ez a hatáskör. A Halakhában nincs hatáskör. A Halakhában minden bíróságnak hatásköre kitér az egész világra. Csak az osztrál zsidót kicsit nehezen lehet idehozni. De elvben nem mondhatja az ember, én nem itt lakom, ezért te miért foglalkozol velem. Mindenkinek joga van foglalkozni veled, mert te zsidó vagy, én bíróság vagyok. De mégis Izraelben az úgy történt, hogy mégis meghatároztak mindenkinek a hatásköre. És erre azt írja a 93-as paragrafus, ha a tanú nem ott lakik, ahol a bíróságnak a hatásköre érvényes, akkor ha a Bézdin úgy látja, akkor átadhatnak a lehetőséget a helyi bírósághoz, az ő náluk történne a tanúvallomás, és ők küldjenek ide a kész anyagot. Ami azt jelenti, hogy itt egy különbség van. Külföldön vannak, hogy mindenképpen külföldön fog történni a tanúvallomás, ez nem a bíróságnak a döntése, mert ez egy tény. Külföldön van, nem itt. Ha pedig Izrael belül van, Izrael nem olyan nagy, eleve nem olyan nagy, egyik végéről a másik végig el lehet jutni egy pár óra alatt, ezért itt már ugye a bíróság inkább arra fog figyelni, hogy a tanú jöjjön ide. Ha a bíróság úgy látja, hogy ez így jobb, akkor a helyi bíróság fogja dönni. Azt jelenti, hogy megint a bíróság inkább el fogja kerülni ezt a helyzetet, csak szükség esetén át fogja adni a helyi bírósághoz. Szóval ezzel befejeztünk ezt a kérdéstnak a tárgyalását. Azt jelenti, hogy elvileg az érvényes, az a tanúvallomás érvényes, ami bíróságon történik. Ha nem bíróságon, ahol a bírák megtervezték és oda mentek és ott találkoztak, ha ez így nem mehet, akkor külföldön helyi bíróságnál, ha rendeletet hoztak, akkor nem helyi bíróságnál, hanem két titkár vagy más. Yes. Van, és most pedig a dátuma. A dátuma a tanúskodásnak. Első dolog az, hogy nagyon fontos, hogy ugye a tanúskodásról történik egy jegyzőkönyv, és akkor az a jegyzőkönyvben kellett legyen dátum. Az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy legyen rajta a dátum. Miért olyan fontos, amikor az a lényeg, hogy mit mondtak el, és nem, hogy mikor mondtak. Azért olyan fontos a dátum, mert ha ez a tanú ma ennél a bíróságnál így nyilatkozik, egy másik bíróságnál másképpen nyilatkozik, akkor melyik az érvényes? Erre azt mondtuk, hogy mindenkinek joga van egyszer elmondani, hogy a dátum alapján meg lehet állapítani, hogy melyik volt az első, és az, ami első volt, az érvényes, és a másik nem érvényes. Ezért olyan fontos, hogy legyen dátum. Mert ha ennél a bíróságnál történik, akkor a dátum nem lenne olyan fontos, de mivel nem lehet tudni, ez nagyon fontos, hogy a dátum történjen. Van egy olyan vélemény, amivel úgy tűnik, hogy azt állítja, hogy egy olyan bíróság, ahol nem történt, a dátum nem lett ráírva a jegyzőkönyvre, akkor ez a bíróság nem alkalmas már pereskedésre. Azért egy olyan hibát követik el, amivel azt mutatták, hogy ők nem egy komoly bíróság, és ez nem is lehet folytatni náluk a per, ez nincs elfogadva. De mindenképpen egy dolog, mindenképpen látjuk ebből, hogy mennyire fontos a helyes, hogy dátum rajta legyen, mert így lehet követni, melyik az első verzió, melyik a másik verzió, és az első verzió csak érvényes. Van egy olyan idő, ami nem alkalmas tanúskodás. Azt mondja, van olyan napok, amikor nem lehet tanúskodni. Erre megint az elején, ennek az egész sorozatnak az elején volt egész egy-két óra pont erről, hogy nem a tanúskodás, hanem mikor nem alkalmas a bíróságnak. Például olyan törvények vannak, szombat és ünnepnapon nem lehet ítélkezni. Szombat és ünnepnap előtti napon, vagyis pénteken, vagy akármelyik más ünnep előtti napon, az sem nagyon alkalmas, mert az embernek a feje nem ott van, mert még intézkedni kell ezt, azt felkészülni a szombatra, vagy az ünnepre. Mindezek a dátumok ugyanúgy, hogy nem alkalmas a bírónak, ugyanígy nem alkalmas a tanúnak. Vannak olyan dátumok, ami semmiképpen nem helyes, mi azt jelenti, ha megtörtént, akkor se érvényes az ítélkezés, akkor ha megtörtént, akkor se érvényes a tanúskodás. Szerintem egy szinten van. Ha érvényes az ítélkezés, ha megtörtént rossz dátumon, akkor érvényes a tanúskodás is. És itt is arra kell figyelni, ha elmondta rossz napon, akkor ha egyáltalán nem elfogadva, akkor mást is mondhat, ez más verziót mondhat. Ha el van fogadva, nem tud más verziót mondani. A 28/24-es paragrafusban egy fontos törvény, hogy tanúskodni csak nappal lehet. Tanúvallomás az csak nappal lehet, ha este történik. Magyar sokan, még akkor is, ha sürgősen el kell utazni külföldre, akkor, és meg is történt a tanúvallomás, akkor se lehet ez alapján ítélkezni. Este nem érvényes. Erre ezt a Talmud levezeti egy bibliai mondatról, ahol az van írva, az a hangsúly van, hogy azon a napon, amikor ítélkeznek, azt hiszem, nappal ítélkeznek, és nem este, és a tanúskodás az az ítélkezésnek az első fázisa, a kezdete. És akkor semmiképpen nem érvényes este. De természetesen a peres felek megállapodhatnak abban, hogy mi elfogadjuk az esti tanúvallomást is. Azt jelenti, nem lehet rákényszeríteni az alperesre, vagy az felperesre egy ilyen tanúvallomást. De ha mindketten beleegyeznek, akkor nincs semmi probléma, mert ha beleegyeznek, bármiben tudnak beleegyezni, még akár is, hogy peren kívüli megállapodás. Elfogad, akkor elfogad. De mindenképpen törvényesen, ha az egyik nem akarja elfogadni, nem lehet ezt elfogadni. Még egy részlet, kicsit a formális részhez, hogy van-e jelentősége annak, hogy állva vagy ülve történjen a tanúvallomás. Úgy ez mind a két oldalra azt mondja, hogy a bíró állja vagy üljen, vagy a tanú állja vagy üljen. A Sulchan Aruch azt mondja a 12. paragrafusban, hogy a bírák ülnek, és a tanúk állnak. Egyszerű jelentőség a dolognak az, hogy ezzel tiszteletet adunk a bíráknak, illetve ami már elhangzott korábban, ez mutatja a dolog komolyságát, hogy ülve, ami azt jelenti, az, aki ül, szerinti a bíró, ülve, akkor szerinti kényelmesen tud odafigyelni a tanúvallomásra. A tanú, aki áll, az ilyen nem kényelmes, ezért ő nem tud olyan jól koncentrálni, mert egy kicsit ilyen furcsa helyzetben van, hogy mindenki ül és ő áll, és ez így jó is. Ő csak mondja az igazságot, ne gondolkodjon túl sokat. A bírák gondolkodjanak és figyeljenek minden szóra, ami hangzik vagy nem hangzik el, a tanú az pont álljon, nem kényelmesen, és akkor az ide legjobb. Természetesen, mondja a Sulchan Aruch 26. paragrafus, ha megtörtént az, hogy a tanúk, ahogy a bírák álltak tanúvallomás közben, akkor az rendben van. De erre azt mondja, sokan érkezik, hogy azt mondjuk, állva vagy ülni, állva azt jelenti, hogy az ember áll a lábán, nem is támaszkodva. Azt mondja, sokan, ha támaszkodnak valamire, akkor ez nem is állva. Ez ülve, ugye? A definíció az állásnak az az, amikor az ember az lábán áll. Amikor nem a lábán áll, hanem az asztalra támaszkodik, amit az asztalon ülne most. Csak valamikor az ember ül a lábán, vagy valamikor ül a kezén. Akkor ez nem számít ülve. És erre a Shulchan Aruch utal, hogy a 17. fejezetben van egy olyan dolog, mint idéz Maimonidesből, azt mondja Maimonides, ma az az elfogadat, hogy mindenki ül. Miért? Mert ebből talán sértés is lehet, a tanú azt fogja mondani, hogy a bíróság engem megszégyenített, ott álltam, és így mondtam, mint tavaly egy bűnös ember lettem, hogy összesen csak tanú voltam, és ezért itt a béke érdekében mindenki ül. Egy dolog hazatett egyik törvényhoz, azt mondja, egy dolog nem fogadható el. Ha bírák álltak, és a tanú ült, az lehetetlen. Mert akkor az biztos, hogy komoly tanú. Ugye beszéltünk arról, de az fontos, hogy az egész dolog komoly legyen. Ez nagyon komoly tanú, ők álltak, és ő, mint ő lenne itt a főember, és ők csak valahogy, a bírák az csak ilyen mellékesen vannak itt. Az, hogy ma az elfogadott mindenki ül, erre azt mondja az egyik kommentátor, ez csak polgári perben lehet. Amikor ilyen vállás, vagy ilyesmi, akkor mindenképpen azt nem lehet változtatni. Mert az nem a mi döntésünk, hogy mi elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Állni kell, akkor állni kell, és azt nem lehet változtatni. Most ha. Most. Ne legyen itt ellenmondás. Ugye beszéltünk az elején, hogy ha az utcán találkoztak, akkor ez nem jó. Ha máshol, akkor a komoly volt a légkör, akkor az elfogadható. És erre azt mondtam, hogy mi a definíció, hogy komoly volt a légkör, hogy legalább leültek. Most pedig azt mondjuk, hogy meg akár álltak, ha mindenki áll, az rendben van. Akár kicsit ellenmondásos, de azért nem ellenmondásos, ha a bíróságon áll a bíró, az rendben van. Mert a bíróság azt jelenti, hogy ő itt van most munkában, ő odafigyel, csak valami miért most kényelmes neki állni. Ez itt rendben van. Ha nem a bíróságon történik, akkor nem fogadható el, ha áll. Mert akkor ez nem jelenti az, hogy most ő neki kényelmesen most állni, ez azt jelenti, hogy most nem figyel oda, ő most rohangál. Rohangálás közben hallgat egy kicsit a tanú valamás. Ez itt a különbség. Bíróságon akár állva, akár ülve, ha megtörtént állva, az is elfogadható, bíróságon kívül mindenképpen ülve. Egy történet az egyik Respanzum könyvben, hogy valaki jött tanúskodni egy megintett eljegyzés, egy eljegyzés kapcsán. És a bíróságnak ő egy ilyen gyanús ember volt. Nem biztos, hogy ő az igazságot mond. Azt mondta, jó, akkor esküvel erősítse meg. Addig, amíg nem tesz le az esküt, addig nem hallgassuk meg, amit ő mond. És az illető meg volt sérve. Engem nem hallgat. Én ki vagyok én, hogy most nem akarok tőlem elfogadni. Ő azt mondta, én nem. Esküt én nem teszem. És erre azt mondta a bíróság, hogy a bíróság itt felállt, azt mondta, jó, ha nem teszel esküt, akkor mi nem hallgatjuk meg, amit akarsz mondani. És ilyen felálltak úgy, mint ahogy beférni az ülést. Erre azt mondta, jó, engem nem érdekel, én elmondom neked, mit akarom mondani, ezt, ha elfogadtak, jó, ha nem, hogy ti dolgozok, viszont át. És azt mondta, hogy tanúskodott. Ugye rákényszerített. A bíróság azt mondja, addig, hogy nem teszel esküdőt, nem akarunk hallani, de mégis elmondta. És eltűnt. Csak kérdés, akkor most mi legyen? Mert a bíróságon ő elmondta abból a célból, hogy ugye ő tanúvallomás céljából. Ő eltűnt a kérdés, hogy ennek a lánynak kell választ, válólevél, vagy nem. Erre az van írva, hogy azzal a célból álltak fel, hogy mi nem akarunk hallgatni. Ha mi nem akarunk meghallgatni, akkor azt jelentek, hogy ez nem volt egy komoly tanúvallomás. A bírák oldaláról semmiképpen. Nem kérdeztek őt ki, és ezért, ha nem volt komoly a tanúvallomás, akkor az érvénytelen. Szóval ezért, amikor azt mondjuk, hogy a vírak épp álltak, akkor érvényes, akkor mindig tisztázni kell, hogy miért álltak. Azért álltak, mert vége van a munkának, és közben valaki berhant és mondott valamit, akkor azt jelenti, hogy ők már nem figyeltek oda, hogy azért álltak, mert mit tudom én, a szék nem volt kényelmes, akkor ez más. Azt jelenti, nem maga az ülés és az állás itt számít, hanem miért ült és miért állt. Szóval egy szóval, hogy maga az ülés, maga az állás az nem egy hátrány, ha csak nem mutat arra, hogy nem akarok most hallgatni, kihallgatni a tanút. Ezután már arról kell beszélni, hogy maga a tanúhallomásnak a formáját. Személyesen mondja, nem írásban, tolmács, stb. 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 Marad a következő órára. Köszönöm a figyelmet.